Folytatódik a beszélgetés itt az arénában Kemény Dénessel, a Magyar Férfi Vízilabda Válogatott Szövetségi kapitányával. Az interjút a Margit szigeten rögzítettük kedden kora délután. Megfogalmazott egy kritikát a bajnoksággal kapcsolatban, mégpedig az, hogy túlságosan is későn ért véget, és ezzel a válogatott felkészülésének sem tett jót. Most is dühös még emiatt?
Dühösnek akkor sem voltam, dühös sajnáltam. Sajnáltam, mert nyilvánvaló, hogyha egy-két héttel hosszabb idő áll rendelkezésre, akkor a felkészülés sikeresebb, így sokkal nehezebb a sok feladatot rövid idő alatt elvégezni. Sajnáltam azért is, mert hát ezzel a játékosoknak az esélye semmiképpen nem nő a jó szereplésre, vagy nem változik, ha mégis sikerül ennyi idő alatt mindent megoldani, vagy gyengül, de hát erről most már teljesen kár beszélni, ezen már túl vagyunk. Így alakult, bosszankodtam rajta, és hát nem esőben magam miatt, mert tudom, a játékosok, különösen a fiatal játékosok, akik aranyérem még hiányzik a vitrínből, őnekik csökkent így az esélye.
Egyébként összességében hogy látta a klub szezont elsősorban a válogatott játékosok, illetve kerettagok szemszögéből?
Nagyon változó volt. Az első felében azt lehetett érzékelni, hogy a Pekingbe járt játékosok ugye hatalmas önbizalommal és nagy boldogsággal az esetek nagy részében jól játszottak. Aztán amikor úgy a pekingi lendület elfogyott, akár a pszichés, akár a fizikai, akkor náluk volt egy visszaesés, egy kicsit el is kellett velük beszélgetni, ez egy január-február volt, márciusra a Volvo kupára már újra összeszedte magát mindenki, és a play-offban nagyon jó volt nézni, hogy, vagy akár egy nemzetközi kupameccsen, például a Vasas Rekkon, hogy a főszereplők azok a válogatott játékosai, a Vasas Rekkon esetében sajnos a Rekkonban is, a magyar olimpiai bajnokok voltak a főszereplők. Tehát a végén mindenképpen bizakodásra adott okot a szereplésük. Egy-egy játékosnak a hullámzása az nem tetszett, de viszont még az én szempontomból mindig jobb, hogy ez klubmeccseken derül ki, és tudjuk, hogy mire kell készülni a válogatottban, mi az, amit meg kell oldani. A csapat szinten melyik csapat hogy szerepelt, ez nem az én területem minősíteni, arra megvannak a csapatok szakemberei, vagy a klubok. Én elsősorban csak az egyéneket nézem a klubszezonban.
Volt olyan játékos, aki egyértelműen fejmosást kapott öntől, hogy ennél bizony több kell?
Inkább olyan mondatokat hallottak tőlem január-február táján egyik-másik játékos, hogy most egy kicsit már be kéne fejezni azt az örömteli lebegést, amit a pekingi élmény okozott, mert hosszú még a sportpályafutás, és ugye abból nem lehet megélni, amit az ember előzőleg elért. Tehát elsősorban legelőször is lelkileg kell úgy állni a következő feladatokhoz, ahogy egyébként utána tették. Mert a szakmai része nyilván könnyebben megoldható, de a szakmai rész csak akkor fog működni, hogyha megvan hozzá egy ugyanolyan pozitív falon át akarom rágni magam típusú mentalitás hozzáállás, mert a Peking előtt volt. Észbe kaptak, most már jól játszanak.
Mekkora volt a jelentősége az ön véleménye szerint annak, hogy ki játszik külföldön, ki játszik itt van? Ugye a korábbi időszakban is különösen egy-egy évben volt, amikor különösen sokan voltak külföldi klubok alkalmazottjai.
A válogatott ezt soha nem veszi észre. Az a tapasztalatom, olyan adatok támasztják ezt alá, mint például, hogy Sydney előtt 4 játékos játszott idehaza, és aranyérmesek lettünk, Athén előtt 1 játszott külföldön, akkor is aranyérmesek lettünk. Tehát én úgy gondolom, hogy akár külföldön, akár itthon lehet egy játékos mögött jó, vagy gyengébb szezon, és akár jó szezon volt mögötte, akár gyengébb, játszhat a válogatottban jól, vagy gyengébben. Tehát én nálam mindig mindenki, amikor elkezdünk dolgozni, tulajdonképpen nulláról indul, nem azért, mert én nem veszem figyelembe azt, amit produkált, hanem azért, mert itt olyan konkurencia van, hogy bármit is tett, akár egy hazai, akár egy külföldi csapat színeiben, ő az egész szezonban itt a harmadik edzésen azt érzékeli, hogy borzasztóan küzdenie kell ahhoz, hogy egyáltalán 13-ba kerüljön. Ez mindenkire érvényes.
Ugye a kapitánykodása első felében, vagy talán még kétharmadában is többször bosszankodhatott amiatt, mert mondjuk bizalmatlanok voltak elvétve önnel szemben, vagy voltak olyan fúrások, amelyekre nem számított. Most, hogy megkezdte ezt a negyedik ciklust, ezt a negyedik olimpiai ciklust, mit tapasztalt akár a vízilabdában forgó emberek, akár az edző kollégák, a klubedzők részéről?
Én úgy gondolom, hogy igazából ez a kifejező, hogy fúrás, én ezt nem érzékeltem 12 év vagy 12 és fél év alatt. Különböző, hogy is mondjam, elégedetlenkedések vagy kritikák, azok általában eljutottak hozzám. Vagy azért, mert volt valaki olyan bátor, hogy elmondta, vagy azért, mert esetleg nem volt olyan bátor, de hát azért az úszoda világa az elég zárt, és azért itt semmi nem maradt titokban. Hogyha ezeknek túl nagy jelentőséget tulajdonítottam volna, akkor már rég nem lennék kapitány, és szinte biztos, hogy nem tudtunk volna nyerni, mert akkor elvitte volna a figyelmemet. Én ezt elég hamar meg kellett tanulnia, mert még edzése tartottam 97. januárjában, amikor más se hallottam, csak azt, hogy ma is megjelent egy újságcikk, ma is, ami folyamatosan a te alkalmatlanságodat taglalja, akár az újságíró részéről, akár a riportalan részéről. Hogyha én akkor nem a január 28-i edzésre koncentráltam volna, hanem ezekkel akartam volna foglalkozni, akkor az edzés nem sikerült volna jól. Hogyha én azóta nem a munkámra koncentrálok, hanem ezekre a dumákra, akkor nem tudtam volna teljes erővel, teljes koncentráltsággal dolgozni. Én úgy gondolom, hogy valahol egyébként még jól is esik. Mert ez mindenképpen az irigységnek a jele, és szinte mindenképpen még a butaságnak is, mert hogy ha már valaki irigy, akkor legalább lehetne annyi esze, hogy azt magába tartja, és vigyel arra, hogy ne externálja, és ne kerülhessen annak a tudtára, akire irigy.
Egyébként fiatal edzők mostanában szoktak önhöz fordulni egy-egy tippért, vagy egy-egy hozzáállásbeli kérdésért, hogy hogyan kezeljenek bizonyos szituációkat?
Ez 12 és fél év tapasztalata az, hogy ez nem túl gyakori. Néhány kivételtől eltekintve általában nem fordulnak hozzám kérdéssel edző kollégák. Érdekes módon alig kevesebb tapasztalat átadásra kért engem meg más sportágbeli edző, mint vízilabda edző. És ez most abszolút korfüggetlen, tehát fiatal vagy idős vízilabda edzőről beszélünk, vagy magas szintű, tehát első osztályú csapatoknál, esetleg más válogatottaknál dolgozó edzőről, vagy fiatalokkal foglalkozó edzőről lesz szó. Tehát sokan sokszor kérdeztek, de én azt hiszem, hogy talán úgy gondoltam, hogy mondjuk az évi 4-5 kérdésnél átlagosan ebben a 12 és félben több kérdés fog kapni. Én úgy gondolom, hogy ha ez így működik, akkor ez így van rendjén. Valószínűleg megvan a kollégáknak az önbizalma, hogy ők, nekik nincsen szükségük több mindent megtudni tőlem, vagy esetleg másképp próbálják megtudni, esetleg nem megkérdezve, hanem edzéseket, meccseket megnézve. Ez az ő döntésük. Azt kell mondjam, hogy abszolút nem zavar, de hogyha ezt a kérdést megkaptam, akkor el kell mondjam a valóságot.
Egyébként szívesen beszélget a kollégákkal szakmáról. Ugye az edzők többsége igen, de van, aki azért szereti a trükkjeit, titkait, hát legalábbis nem nyilvánosságra hozni, vagy nem nagy dobra verni, még a kollégák előtt sem.
Én nagyon szívesen beszélgetek kollégákkal, hogyha az dialógus. Hogyha az monológ, akkor nem annyira. Tehát nekem azért annál kevesebb időm van, hogy azért beszélgessünk pólóról, hogy gyakorlatilag vagy csak én beszélek, vagy csak a kollega. Tehát én azt szeretem, hogyha ez egy eszmecsere. Van, aki fölteszi a kérdést, én azt elkezdem megválaszolni, az első mondat közepén visszaveszi a szót és befejezi a válaszomat. Úgy gondolom, hogy annak tulajdonképpen felesleges volt föltenni a kérdést, mert tudja is rá választ. Az is lehet, hogy csak azt akarja hallani, hogy úgy gondolom, hogy ő gondolja. Az egyébként kiderülne abból, hogy én mit válaszolok. Tehát szerintem ez a folklór része, a legfontosabb az, hogy az emberi viszonyom az én oldalamról a kollégákkal jó, hogyha esetleg az ő oldalukról vannak olyanok, akik valamilyen kivetnivalót találnak velem szemben, akár szakmailag, akár emberileg, az ő dolguk, megyünk tovább.
A bírálatot egyébként milyen szinten fogadja el, ha érkezik? Mert azért mégiscsak 3 olimpiai bajnoki címet nyert a csapatával, több mint 12 éve szövetségi kapitány már, ilyenkor lehet, hogy az ember másként értékel dolgokat.
Én nem gondolom, hogy ebben megváltoztam. A bírálatot mindig meg szoktam fontolni. Azokat a bírálatokat, amelyek jogosak, azokat elfogadom, és próbálok változtatni. Azokat a bírálatokat, amelyeket megfontolva nem találok jogosnak, azokat meg nem veszem komolyan. A legtöbb bírálatot, nem túl sokat, de a legtöbbet egyébként mindig a játékosoktól kapom. Miért? Azért, mert mindig megkérdezem őket, hogy van-e véleményük arról, amit csinálunk, vagy hogyha van, akkor az kultúrát módon, nyilván nem kiabálgatva edzés vagy közben, vagy mérkőzés közben, hanem annak a helyén azt elmondják. Ha nem kérdezem meg, akkor is elmondják egyszer-egyszer. Azt szintén megbeszéljük, és ott is szokott lenni egy végeredmény. A megbeszélés végén, vagy a beszélgetés végén van egy olyan közös álláspont, ami ha eltér az én eredeti álláspontomtól, az azt jelenti, hogy megfogadtam a bírálatot. Ha nem tér el, akkor azt jelenti, hogy vagy ők megfogadták az én bírálatomat, vagy pedig elfogadják azt, hogy nem volt elég körültekintő a bírálatuk. Szerintem ez így mehet nyugodtan tovább.
Van egyébként olyan játékos, vagy vannak olyan játékosok, akik különösen szókimondóak a mostani keretből?
Nyilván a régebbi játékosok azok, akik megengedik maguknak gyakrabban a kritikákat, vagy a véleménynyilvánításokat, nem pedig a most bekerülők. Ők ugye nem egyformák, és már jól ismerem őket. Van, aki bátrabb, van, aki eleve saját magában kritikusabb, önmagával is úgy általában mindennel, tehát analitikusabb, akkor inkább úgy mondanám, hogy kritikusabb, az ő esetükben gyakrabban jön észrevétel. Abszolút nem probléma. Mondom, az a legnagyobb baj, hogyha vagy minden észrevételt csukott szemmel elfogadunk jónak, vagy pedig, hogyha egyet sem.
Korábban több interjúban is beszélt arról, hogy a szövetségi kapitányi poszt hasonlítható egyfajta menedzser szerepre, mondjuk olyanra, amilyen az angol labdarúgó bajnokságban Sir Alex Fergusoné, a Manchester United menedzseré, vagy éppen Arsène Wengeré, aki hát lassan most már mondhatjuk azt, hogy megközelítőleg annyi időt töltött el menedzseri poszton. Ugye ők ketten még időben ön előtt állnak, de összességében mikor ismerte fel, hogy jóval többre van szükség, mint ahogy azt mondjuk kívülről látná az ember, vagy kívülről láthatta a 90-es évek közepén vége felé, mert nyilván a szerepek valamelyest módosulhattak.
Bizonyos értelemben én már a legelejétől kezdve nagyon sok olyan körülményre figyeltem, ami nem közvetlenül szakmai. Az egész onnan jött, hogy én attól kezdve elkezdtem edzősködni még Olaszországban, én nagyon ügyeltem arra, hogy folyamatosan gondolkozok a játékosok fejével. Tehát bármilyen körülményt mérlegeljek játékos fejjel, nem olyan rég voltam játékos, és emlékszem, bármilyen döntésem előtt végig gondoljam, hogy annak a döntésemnek, akár szakmai, akár másfajta, milyen hatása lehet majd a játékosokra. Ennek következtében kezdettől fogva voltak, mondom, olyan dolgok, amelyekre ügyeltem, és nem közvetlenül edzői terület volt. Később ez annyiban nőtt meg, hogy ahogy jöttek az eredmények, ismertebb lett a csapat, majd ennek következtében ismertebb lett az edző is. Sok olyan tevékenységgel bővültek a mindennapjaim, amelyek szintén nem szakmaiak voltak, de érintették a csapat dolgait. Ezzel aztán ténylegesen olyan 20-30%-a az éves szintű vízabdával eltöltött időmnek az ilyen menedzseri munka, és a maradék a szakmai, a kezdeti mondjuk 10%-90% arányal szemben. De abszolút jól érzem magam benne, és abszolút fontosnak és hasznosnak tartom, hogy én erre ügyelek, és ez így eredményes.
Van egyébként olyan része a munkának, amit különösen is kedvel?
Hát a legjobban a szakmai részét szeretem, az természetes.
A meccselést?
A legizgalmasabb a meccs, de a legnagyobb stressz is. Nagyon szeretem, amikor az edzések úgy sikerülnek, hogy azt érzem az edzés végén, hogy na, ebből az edzésből biztos vagyok már most benne, hogy bizonyos szintű csapatok minket nem fognak tudni már megverni. Tehát, hogyha azt látom, hogy olyan akarattal, olyan elszántsággal, olyan jókedvel dolgoznak a játékosok, ami záloga annak, hogy mondjuk a középcsapatokat biztosan megverjük, és nagyon sok számít azon, sok minden dől el azon, hogy az ember a középcsapatok ellen milyen biztonságra tud nyerni, mert több energiája marad arra, hogy az igazán nehéz ellenfelekre készüljön. Na most az, hogy az igazán nehéz ellenfeleket meg tudjuk-e verni, ezt edzés munka végén az ember nem tudja megítélni. Ott egy-egy lövésen, egy kapufán múlhatnak a dolgok. De ahogy mondom, a második sáv elleni felkészültséget azt már lehet látni. Tehát azt is nagyon szeretem, amikor érzékelem azt, hogy az eltelt x hét munkája alapján már fölé fogunk kerekedni egy csomó csapatnak.
Visszatérve még a menedzseri szerepkörre, illetve arra, hogy ha mondjuk egy-egy vezető, legyen az szövetségi kapitány, legyen az klubmenedzser, legyen az mondjuk Forma 1-es csapatfőnök, egy bizonyos időn túl ott van a csapat élén, akkor egy idő után már nélkülözhetetlenné válik, és sokan meg is ijednek attól, hogy mi lesz majd utána. Jó példára mondjuk a McLaren-Mercedes csapatától Ron Dennis távozása most úgy tűnik, hogy eléggé nehezen boldogul ezzel az istálló, még hogyha nem is feltétlenül emiatt szerepelnek Lewis Hamiltonék idén gyengébben, mint a korábbi években. Valószínűleg aggódnak azok is, azok az Arsenal vagy Manchester United szurkolók, akik a Wenger vagy Ferguson utáni időkben gondolkodnak. A saját szempontjából hogy látja, mennyire kell majd aggódni az ön után következő időszak miatt?
Én szerintem az edző az egy a kiszolgáló személyzet része. Itt igazából aggódni akkor kell, hogyha nem lesz olyan mennyiségű tehetség, akiből erős válogatottat lehet csinálni.
De kellenek a jó vezetők is.
Én szerintem a magyar pól azt fogja tudni produkálni. Én már többször jeleztem, úgy érzem, hogy az mindenképpen egy komoly esélyt adna a további magas szintű folytatásra, miután ez a 12 év magas szinten ment, hogyha valamelyik olyan játékosból kerülne ki a következő időszak szövetség kapitánya, aki ebben a 12 évben jelentős részében eredményesen játszott. Erre szerintem van esély. Azzal, hogy én még 4 évig csinálom, elképzelhető, hogy lesz olyan játékos, aki közben úgy gondolja, hogy elindul ezen a pályán, és hogyha uram bocsá, én mondjuk ezt abba hagyom, például London után, és valamilyen funkcióban, de a Vizsla Szövetség munkájában részt veszek, akkor valamelyik volt játékosa ennek az időszaknak, hogyha szövetségi kapitány lenne, akkor nyilvánvaló, hogy nagyon sok mindenben támaszkodhatna azokra a tapasztalatokra, amelyeket mellettem gyűjtött, vagy amelyeket ennek a csapatnak az életéből gyűjtött, ahol ő azt megelőzően mondjuk meghatározó játékos volt, és hogyha valami kérdése van, akkor még fel is teheti, mert ott leszek a közelben.
Mostanában volt olyan játékos, aki jelezte, hogy mindenképpen edzői, vagy akár hosszú távon kapitányi ambíciókat dédelget?
Mostanában egy olyan játékos volt, aki konkrétan egy kérést jelzett, az pedig a Molnár Tamás volt, ő azt mondta, hogy neki nagy kedve lenne sportdiplomataként folytatni a sportban az aktivitását. Ezt mindenképpen támogatom. Ugyanakkor megmondom őszintén, hogy a Vári Attila is talán nem sokára, ugye az édesapám által menedzselt utánpótlás kereteken belül, miután már van egy csapata, mint gyerekedző a Sportmaxban, valamelyik, azt hiszem, ifjúsági válogatott túrán kísérőként részt fog venni, tehát azt látom, hogy kétszeres olimpiai bajnokként ő is valamilyen szinten kezd bekapcsolni az edzősködési munkába, és hát az Attilának ugye szakedzője van, tehát például ő benne lehet ilyen, a Benedek Tibinek szintén van szakedzője, én úgy tudom, hogy hosszabb távon ő is dédelget edzősködési terveket. Hát meglátjuk. Mondom, én azt mindenképpen szerencsésnek tartanám, hogyha innen jönne valaki ki. Ez nem azt jelenti, hogy az első osztály legjobb csapatainak az edzői között ne lenne bárki alkalmas ennek a munkának a folytatása.
Földi László, a Vasas tréner az Inforádióban arról beszélt, hogy korábban Steinmetz Ádámtól hallott olyat, hogy ő szívesen foglalkozna gyerekekkel. Nyilván más kérdés gyerekekkel foglalkozni, meg más kérdés, hogyha valaki azt tervezi, hogy szövetségi kapitány lesz egyszer, vagy pedig egy nagy klubnak az edzője. Nem tudjuk Steinmetz Ádám ilyen irányú terveit, legalábbis én nem tudom. Viszont ugye a játékos pályafutása már évek óta meglehetősen nagy veszélyben van egy bizonyos nyaki sérülés miatt, és ugyan a 2004-es athéni olimpián még részt vehetett, éppen tavaly Pekingben már nem vihette ki a sérülés kiújulása miatt. Ugye ez egy nem is szakmai döntés volt, hanem orvosi döntés, nem is volt már lehetőség arra, hogy a játékos kiutazzon, és végül is az is eldőlt, hogy Londonban sem lehet ott. Hogyan lehet ezt kezelni, amikor valaki azért egyszer átéri a nagy sikert, és aztán később is oda-oda kerül a válogatott keretébe, majd pedig ilyesmi fordul elő?
Én azért a helyében nagyon nem lennék elkeseredve. Egyrészt klubszinten a fájdogáló nyakával továbbra is sikerélményekben gazdag.
Euroliga győztes.
Így van. Azért olimpiai bajnok lett, világliga győztes lett. Én azt mondom, hogy azt a pályafutást, amit az Ádám a válogatottban folytatott, azt szerintem nagyon sokan elcserélnék vele, már a sajátjukat. Úgyhogy igazából az lenne a nagyobb baj, hogyha a tehetség alapján olimpiai bajnok lehetne, de nem sikerült volna olimpiai bajnokká váljék. Ez pedig a témában megoldódott.
Ugye van olyan játékos, aki az elmúlt két olimpiáról lemaradt, ne hallgassuk, ezt Szívós Mártonról van szó, mindkét esetben az utolsó rostán nem ment át a játékos. Mennyire látszik ez a mostani munkáján egyáltalán? Le tudtak-e ülni azóta beszélgetni? Mert nyilván, hogyha kétszer előfordul ilyesmi az emberre, még akkor is, hogyha az idő a kapitányi döntést igazolja, vagy legalábbis nem az ellenkezőjét, azért maradhat tüske.
Hát én sokat beszélgetek a Marcival, de ezekről a döntésekről frissebben azért nem kellett vele beszéljek, mert ő is ismeri, és ő is tudja, hogy ez egy szakmai meggyőződésen alapszik. Akkor, amikor hoztam, akkor ezt azért megbeszéltük, tehát ott erről nem volt szó, hogy ezt csak én kihirdetem és kész, de hát, hogyha én így gondolom, akkor nekem azt a csapatot kell vigyem, akiben a legjobban hiszek, akit a legerősebbnek tartok. Ha ő ezzel nem ért egyet, ő saját szemszögéből, abban neki igaza van, egyet is értett, vagy nem is. Ahogy mondtam, az emberek, a játékosok a saját személyüket érintő kérdésekben lehet, hogy kevésbé objektívek, ez nem probléma. A probléma az az lenne, hogyha most azért nem játszana jól a válogatottban, hogy azért nem játszana a tudásának megfelelően, mert az előző két olimpia nem került be a 13-ba. Én biztos vagyok benne, hogyha vele láttam volna a csapatot erősebbnek, akkor ott lett volna. Én maximálisan elégedett vagyok az edzés munkájával, meg a meccsen igen nyújtottakkal is, most is, és azt várom, hogy ezen a világbajnokságon, amúgy beveregszi magát a 13-ba, hogy jó teljesítményt nyújtson.
Tapasztalt egyébként olyanokat az elmúlt években, hogy valakiben nem pozitív, hanem inkább negatív energiát szabadított fel egy-egy ilyen döntés?
Hát a közvetlen reakció az lehet negatív, azért itt van közel egy év, amikor ez újra engem érinthet. Na most ebben az egy évben általában a dacból, vagy a bizonyítási vágyból fakadóan a klubszezon az jól szokott sikerülni azoknak a játékosoknak, akik kimaradtak, és be akarják nekem bizonyítani, hogy én hibásan döntöttem előzőleg. Ha ez nekik sikerül, mert a jó klubszezon, akkor természetesen újra kellett tagok lesznek, és ha újra kellett tagok lesznek, akkor megvan az esély a közös munka alapján meggyőzni engem, hogy velük erősebb lesz a csapat, mint nélkülük. Ez gyakran megtörtént, például a Melbourne-i világbajnokságra Hosnyánszky Norbi nem került ki, ehhez képest egy évre rá az Európa bajnokságra is, meg az olimpia is kikerült, mert úgy játszott, hogy ahhoz képest, hogy a Melbourne-i fölkészülés alatt amit produkált, ahhoz képest rá egy évre a malagai EB előtt, majd a malagai Európa bajnokságon úgy játszott, hogy olimpiai bajnok lett.
Így az interjú végén térünk vissza a római világbajnokságra. Azt elmondta, hogy az eredményt tekintve mivel lenne elégedettebb, mivel kevésbé. A játékot tekintve, és mondjuk ezt a következő fél éves periódusra nézzük, hova akar eljutni a csapat?
Én úgy gondolom, hogy nekünk folyamatosan az a dolgunk, hogy úgy játszunk, olyan dolgokat csináljunk, amivel egyrészt megtökletni az ellenfeleket, másrészt a vízilabda játék szórakoztatóbbá, élvezhetőbbé válik nekünk is a vízben, és a közönségnek is a parton. Nagyon jó érzés az, hogy itt most már a 13. évet taposva a válogatott kispadján folyamatosan szembesülünk sztárcsapatok, sztárválogatottak játékában olyan elemekkel, amelyeket mi néhány évvel ezelőtt vezettünk be újdonságként. Ez tegnap is így volt a Montenegro ellen kiért kapun, és ráadásul nagyszerűen csinálják. Az nem esik különösebben jó, nagyszerűen csinálják, aki az embernek azon kell törje a fejét, hogy mi az ellenszere annak, amit mondjuk 3-4 vagy 6 évvel ezelőtt kitalált. De hát azért én úgy látom, hogy az elmúlt 12 év vízilabdázásában jó részt a magyar válogatott hozta azokat a szakmai újdonságokat, amelyek eltanulhatók, és el is tanulták sajnos mások, de hát végül is ez ezzel jár. Én nem azt mondom, hogy rögtön ezen a romai világbajnokságon, de ebben a 4 évben biztos, hogy elő fogunk rukkolni újabb olyan meglepetésekkel, amelyeket majd az idő megmondja, hogy eredményesek, hogy meglepőek, és hogy hosszú távon el fogják-e tőlünk tanulni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, hogy szakított erre időt a VB felkészülés során.
Köszönöm szépen.
Önök az elmúlt egy órában Kemény Dénest, a magyar férfi vízilabda válogatott szakvezetőjét hallották. Búcsúzik a műsorvezető, Farkas Dávid.